csatlakozzatok a Nehémiás 9-hez, kérlek. Itt a fejezet közepén hagytuk abba a 22. versnél. Ez a leghosszabb ima, ami le van írva a Bibliában, amit itt most tanulmányozunk, a Nehémiás 9. A közepén járunk. Csak hogy röviden a történetet felelevenítsem. Ugye Nehémiás visszatért a fogságból, hogy helyreállítsa Jeruzsálem falait. A falak elkészültek 52 nap alatt. Állnak a falak, állnak a kapuk, őröket állítottak, és Isten elkezdett munkálkodni a nép szívében. Isten nem csak a falakat akarta helyreállítani, annál sokkal fontosabb neki az ön népe. És Isten munkálkodik a szívekben. Ennek az ébredésnek a történetét olvassuk itt ezekben a fejezetekben. Megkérték Esdrást, a főpapot, hogy olvassa fel nekik Isten igéjét. Nekik nem volt Biblia a polcon otthon, nem volt Biblia a telefonjukon. Valószínűleg életükben először hallották Isten igéjét, hogy kérték, hogy Esdrás olvassa fel nekik. És amikor Esdrás olvassa, napi 6 órán keresztül állva hallgatták, a nép sírva fakadt. Sírt amiatt, amit Isten a szívükbe végzett, hogy Isten igéje megfedte őket, de a papok egyből emlékeztették rájuk a népet, hogy ne sírjatok, ez az örömnek a napja, Isten kegyelmének a napja, újongjatok. És az akkor, az egymást követő napokon, ez az év 7. hónapja volt, egy különleges időszak, minden nap hallgatták Isten igéjét, órákon keresztül. Mindenki állva hallgatta, és itt az előző fejezetben arról olvastunk, hogy amikor felolvasták az igét, akkor a nép elkezdte megvallani a bűneit. Ahogy Isten megmutatta nekik, hogy mi nem stimmel az életükben, elkezdték megvallani az bűneiket, a léviták felálltak, és elkezdtek imádkozni. Ennek az imának a nyoma van itt a 9. fejezetben, hogy melyik lévita imádkozt, azt nem tudjuk, de látjuk, hogy ebben az imában van bűnvallás, ebben az imában van emlékezés Isten hűségére. 16-szor hangzik el ez a szó, hogy adtál, Isten te adtál ebben az imában, újra és újra. Isten adott, és adott, és adott. És vannak visszatérő szavak, ezeket múltkor már megnéztük, ez a de, a mégis, ellenben, azonban. Ez olyan, mintha mi történetünk lenne. Isten hűséges, de az ő népe elfordult tőle, akkor kiáltottak hozzá, ekkor meghallgatta őket, de újra elfordultak, ellenben meghallgatta őket, és újra ennek a folyamatát látjuk itt Izraelben is, olyan, mintha mi történetünk lenne leírva. Isten jó hozzánk, akkor mi elrontjuk, akkor kiáltunk hozzá, ő meghallgat, fölemel, újra elrontjuk, és ó, mennyire szükségünk van kegyelembe járni minden nap. Itt folytatjuk a 21. verstől, 9. fejezet 21. verse. 40 éven át gondoskodtál róluk a pusztában, nem nélkülöztek, ruháikat nem nyűjték el, és lábuk nem dagadt meg. Emlékeztek, beszéltünk erről, hogy Izrael 40 éven keresztül vonult a pusztában, Isten felhő oszlopként beárnyékolta őket, éjjel tűzoszlopként világított, és rémisztette halálra az összes ellenségüket. Minden nap adott nekik mannát, minden nap kaptak vizet, és ez nem pár tucat ember, ez 2-3 millió ember. Micsoda feladat 2-3 millió embert, egy budapestnyi embert a pusztában etetni és itatni. És Isten hullatta rájuk az ételt, hullatta az ő jóságát rájuk minden nap hűségesen. Nem esett le a lábukról a szandál. 40 éven át jártak ugyanabban a cipőben. Ez már önmagában egy nagy csoda. És a ruhájuk nem foszlott le. Isten hűséges volt hozzájuk. És Isten nem változik. Ő ugyanaz ma, mint tegnap, és ugyanaz mindörökké. Így folytatódik a 22. verstől. Országokat és népeket adtál nekik, és határaikat nekik juttattad. Birtokba vették Szihon országát, Hesbon királyának az országát, és Ógnak, Bashan királyának az országát. Itt van újra ez a szó, hogy adtál. Isten adott örökségül földet az önépének, amire Isten ígéretet adott, és Isten mindig megtartja az ígéreteit. Szövetséget kötött az ő népével, Ábrahámmal, hogy ez a föld az övék lesz. És nem tudom, hogy hallottál-e valaha erről a helyettesítő teológiáról, hogy most már mi vagyunk a lelki Izrael, ez dob ki az ablakon. Isten azokkal az ígéretekkel, amit Izraelnek adott, Izraellel hűséges. Ez a föld az övék. És látjuk, hogy ma Izrael ott van a helyén, és az a föld, amit Isten nekik ígért, az az övék is lesz. Nincs helyettesítő teológia. Isten szövetséget kötött a népével, és hűséges lesz hozzá. Így folytatódik. Fiaikat pedig megsokasítottad, annyian lettek, mint az ég csillagai, és bevitted őket arra a földre, amelyről azt ígérted őseiknek, hogy bemennek oda és birtokba veszik. Fiaik be is vonultak, és birtokba vették azt a földet, megaláztad előttük az ország lakóit, a kánaániakat, és kezükbe adtad őket királyaikkal és az ország népével együtt, hogy tetszésük szerint bánjanak velük. Elfoglalták meg a megerősített városokat és a kövér földet, birtokba vették a házakat, tele minden jóval, a kőbevágott kutakat, a szőlőket, az olajfás kerteket és a sok gyümölcsfát. Ettek, jól adtak és meghíztak, dúskáltak bőséges ajándékaidban. Olyan jó erről olvasni, hogy Józsué könyvében részletesen le van írva, hogy Isten bevitte az ő népét az ígéret földjére. Egy gazdag földre, ami tele volt áldásokkal. Olyan földre, amit előzőleg a kánaániak laktak, és Isten kiűzte a kánaánikat erről a földről. Isten Izraelt használta fenyítő botként a kánaániak ellen. Sok ember fenn van akadva ezen a részen, az ígében, hogy hogy lehet, hogy Isten egész nemzeteket írtott ki azért, hogy ezt a földet odaadhassa a népének, hogy micsoda Isten az, aki így bánik a népekkel. Tudni kell a történethez azt, hogy Isten több mint 400 évet adott ezeknek a nemzeteknek. Amikor Isten ígéretet adott Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy ez a föld az ővék lesz, akkor fogta Jákobot, az ő családját, 70-et magukkal, és elvitte őket Egyiptomba. 400 éven keresztül tartotta ott Jákobot, megsokasította, egy néppé nevelte őket, de mindeközben adott időt Kánaán népeinek, hogy megtérjenek. Sőt, azt mondja az 1 Mózes 16, hogy addig tartalak ott téged, míg a kánaániak bűne be nem telik. Isten adott 400 évet arra, hogy megtérjenek. És kánaáni népek, ez a 7 nemzet úgy döntött, hogy még lejjebb megy a bűnben. Isten hívta őket megtérésre, de ők egyre mélyebbre mentek a bűnben, és eljutottak egy olyan morális állapotra, amikor már nem volt visszaút. Van egy olyan fajta morális állapot a nemzetekben, és Isten ezt nézi egy nemzetnél, hogy milyen morális állapotban van, el tud jutni egy nemzet oda, hogy már nincs visszaút. És ekkor mondta Isten ki felettük az ítéletet, hogy írtsátok ki őket. Mint amikor a testünkben egy rákos daganat van, az orvos kiméletlenül elbánik azzal a rákos daganattal, hogy a test életben maradhasson. A kánaáni népeket el kellett távolítani. De Isten oly irgalmas volt velük. Honnan tudom ezt ilyen biztosan? Emlékeztek, amikor Izrael bevonult az ígéret földjére? Mi volt az első történet, amit ott olvasunk? Két kém eljutott Jerikóhoz közel, és találkozott egy Ráháb nevű nővel. És ez a Ráháb nevű nő valamilyen formában már hallott Istenről, és mondta, hogy a ti istenetek lenyűgöző Isten, aki ketté választotta a vörös tengert. Én tudom, hogy a ti istenetek kezében vagyunk. Ezt a várost az ő kezében, ez a város az ő kezében van. És megmenekült Ráháb az ő családjával együtt. Isten ezt a prostituált, ezt a parázna nőt megmentette, sőt belekerült Izrael vérvonalába, beleházasodott egy izraeli családba, belekerült a messiás vérvonalába. Ráháb. Isten mi irgalmas volt ezzel a nővel. Amikor Isten ránéz egy nemzetre, akkor nem percekben méri az idejét, nem években vagy évszázadokban, hanem a morális állapota alapján ítéli meg. És ezek a kánaáni népek olyan bűnöket követtek el, amiből nem volt vissza. A saját gyermekeiket elégették az isteneiknek. Pervez szexuális dolgokat folytattak. Az elképzelhető legrosszabb bűnöket követték el, és Isten azt mondta, hogy itt a vége. Elfogyott a türelmem felétek. És azért figyelmeztető ez nekem, mert én azt gondolom, hogy a mai Magyarországot is Isten megméri a morális állapota alapján. És ha ránéz, akkor ugyanazokat a bűnöket találhatja benne, mint a kánaániakban. Mi nem elégetjük a gyermekeinket, de mi feláldozzuk a gyermekeinket. Abortusz néven. Az évente 40 ezer gyermek hal meg így, és ha megnézzük a statisztikákat, a legnagyobb veszélyt egy magyar ember számára a fogantatástól a születésig tartó időszak jelenti, amíg az anyja méhében van. Akkor van egy magyar ember a legnagyobb veszélyben, hogy nem marad életben. Amikor már onnan kikerül, már nagyobb esélye van arra, hogy éljen, mutatva a statisztikát. Nem megdöbbentő ez? És figyelmeztetés ez nekünk, hogy hogyan néz Isten a nemzetünkre, hogy milyen bűnöket lát, amikor ránk néz. Adtál nekik házakat, adtál nekik szőlőket, minden jóval elláttad őket. Földbe vágyt kutakat, szőlőket, olajfás kerteket, amiket nem ők építettek, amiket nem ők ültettek, amiket kutakat, amik nem ők ástak. Isten ezekkel mind megáldotta őket. És a 26. vers, nézd meg, ők azonban engedetlenné váltak, és föllázadtak ellened. Törvényednek hátat fordítottak, prófétáidat meggyilkolták, mert intették és hozzád akarták téríteni őket. Ilyen gyalázatos dolgot követtek el. Itt a következő fordulat, Isten ennyire jó volt hozzájuk, ők azonban elfordultak. És megölték azokat a prófétákat, akik Isten küldött hozzájuk. Lehet, hogy a te életedben is van egy ilyen személy. Amikor visszacsúszunk, és nem vagyunk olyan jól az Úrral, akkor Isten szokott használni testvéreket, hogy szóljon hozzánk. És mennyire nem jó hallani, amikor valaki mond egy szót, mond valamilyen üzenetet Istentől, és mi tudjuk, hogy igaza van, de fel vagyunk háborodva, mert annyira fáj nekünk, annyira bánt. Tudjuk, hogy igaza van. Amikor nem vagyunk annyira jól. Istennek hála ezekért az emberekért. Legyen nagyon hálás ezekért az emberekért, akik így tudnak szólni Istentől a te életedben. Megfennek, hogyha nem Isten útján jársz. Isten küldött prófétákat, hogy visszafordítsa a népe szívét magához. Ezért ellenségeik kezébe adtad őket, hogy szorongassák őket, de szorult helyzetükben hozzád kiáltottak, és te meghallgattad őket az égből. Nagy irgalmaddal szabadítókat adtál nekik, akik kiszabadították őket ellenségeik kezéből. Amikor elfordultak Istentől, amikor elvetették az ő prófétáikat, elvetették Isten prófétáit, azt mondja itt az ige, hogy ő átadta őket az ellenség kezébe. És amikor szorongatták őket, Isten éppen kiáltott az Úrhoz, és Isten éppen meghallgatta őket, és kiszabadította őket. Történt már veled olyan, hogy jót tettél valakivel, és az az ember, ahelyett, hogy hálás lett volna, megütött téged, nem szó szerint akár, rosszul bánt veled. Nem hálás volt, hanem rosszal fizetett a jóért. És mi ugye hívők vagyunk, ilyenkor azt gondolnánk, hogy hát, megbocsájtok neki, összeszorítom a fogalmat, na jó, most még. És, de hogyha ez megismétlődik, akár megtörténik még egyszer, valakivel jót teszünk, és ő újra rosszat tesz velünk, na akkor azt mondjuk, hogy na, itt a vége. Adtam neked esélyt, le vagy írva, vége van, több esélyed nincs. És akkor Isten hányszor adott esélyt az ő népének? Nem egyszer, nem kétszer. És gondolod, hogy hányszor ad Isten esélyt nekünk? Amikor mi mondjuk, hát ez nem, több esély, az én bizalmam el van játszva. Isten ezt nem mondja nekünk soha. És amikor emlékeztet ilyen helyzetek, hogy Tamás, most is meg kell bocsájtanod, most is hátra kell vetned a bűn. Nem, Uram, nem. Én ezt nem tudom megtenni. Isten ezt teszi velünk. A mi bűneinket újra és újra elveti, olyan messzire, mint napkelettől napnyugat, és azokra többé nem emlékezik. Isten irgalma nagy. De mihelyt nyugalmuk lett, ismét gonoszságot követtek el veled szemben, ezért újból átengedted őket ellenségeiknek, hogy uralkodjanak rajtuk. Majd újból kiáltottak hozzád, és te meghallgattad őket az égből, és irgalmaddal sokszor megmentetted őket. Látod, hogy ez hogy ismétlődik? Jól lettek, elfordultak, kiáltottak, meghallgatta őket, megszabadította őket. Jól lettek, elfordultak, kiáltottak, és ez újra és újra így ismétlődött. Ha elolvasod a Bírák könyvét, akkor látod ezt a körforgást, ezt a ciklikusságot, hogy Izrael népe szorongatta az ellenség, kiáltottak, Isten szabadítót adott nekik. Az megszabadították, hát akkor dicsérték az Urat a következő lapon, de újra elfordult Izrael. És megmentetted őket sokszor. Hogyha ma károsztatás alatt vagy, hogyha ma úgy érzed, hogy Isten nem szeret téged, emlékezz erre. Azt mondja az 1 János 1.9, amikor megvalljuk a mi bűneinket, akkor ő hű és igaz, megbocsát és megtisztít minden gonoszságtól. Amikor mi kiáltunk hozzá, ő mindig megteszi ezt. Sokszor. Én már nem tudnám megszámolni. Amikor Péter odament Jézushoz, büszkén egyszer mondta, hogy Jézus, én megbocsátok akár 7-szer is. Elég lesz. Isten, ha csak 7-szer bocsájtotna volna meg nekünk, hol lennénk ma már? Intetted és törvényedhez akarta téríteni őket, de ők gőgösek voltak, és nem hallgattak parancsolataidra, hanem védkeztek törvényeid ellen, pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. pártütően hátat fordítottak, nyakaskodtak, és nem engedelmeskedtek. Gondoljátok el, itt nem egy emberről beszél, itt egy egész nemzetről. Pártütően hátat fordítottak, nyakaskodtak, és nem engedelmeskedtek. Mint amikor utána nyúlsz a fiadnak, vagy a lányodnak, és az úgy elhúzza magát a kezed. Itt nem egy ember tette ezt, hanem egész Izrael, így elfordult Istentől, nyakaskodtak, gőgösködtek. És mégis, 30. verste, mégis sok esztendőn át türelmes voltál irántuk, és lelkeddel, prófétáid által intetted őket, de ők nem figyeltek, ezért más országok népeinek a kezébe adtad őket. Nagy irgalmaddal mégsem semmisítetted meg, és nem hagytad el őket, mert kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Most ezért, Istenünk, te nagy, erős és félelmes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetségedet, ne tarts csekélységnek azt a sok nyomorúságot, amely utolért bennünket, királyainkat, vezetőinket, papjainkat, profétáinkat, őseinket és egész népedet az asszír királyok idejétől a mai napig. Ez az időszak, amiről most olvasunk, ez a babiloni fogságból való visszatérés után van. És úgy imádkozik ez a lévita, aki ezt az imát mondja, hogy Uram, emlékezz arra a szövetségre, amit kötöttél. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, hogy megáldalak téged és a te magvadat. A te magvadon keresztül lesz áldott a föld minden nemzetsége. Isten kiválasztotta magának Izrael nemzetségét. Megerősítette ezt a szövetséget Mózessel. Megerősítette ezt a szövetséget utána Dáviddal. Bocsánat, előtte Józsuéval, utána Dáviddal. Emlékeztek Salamonnal, amikor fölépítette a templomot, hogy szövetséget kötött Isten ott vele, a templommal kapcsolatban. Amikor ide visszatértek és imádkoztok, én helyreállítom az én népemet. Itt megbocsájtom az ő bűneiket. Isten újra és újra megbocsájtott nekik, és türelmes volt velük. Csoda, csoda hátán. Isten áldása kíséri őket nap, mint nap. Én azért említem ezt nektek, azért hangsúlyom ezt nektek, mert mi még ettől is sokkal nagyobb csodákban élünk. Sokkal inkább élvezhetjük Isten áldásait. És az a furcsa, hogy néha ezt teljesen kézenfekvőnek találjuk. Teljesen természetesnek veszük, hogy ezek az áldások ott vannak az életünkben. Mi úgy gondolkodunk néha egy idő után, hogy ez a normális élet, ez az élet normája. Akkor veszük észre, hogy nem így van, amikor beüt valami krach. Akkor kezdünk valamit értékelni, amikor elveszítünk valamit. Isten áldásai minden nap a miénk. Ő gondoskodik rólunk. Ő törődik velünk. Ő türelmes velünk. Ő irgalmas velünk. Gondoljátok el. Istennek az a vágya, hogy mi az ő áldásai között éljünk. És én nem szeretném ezt úgy megélni, hogy hát igen, ez a természetes. Így lerázni, hogy elfelejteni hálát adni érte. A nehézség idején vesszük észre, hogy Uram, mennyire hálás lehetek, hogy ez az áldás előtte ott volt az életemben. Izrael is így élt, ennek a történetét olvassuk itt. Elfeledkeztek Istenükről, fogságba kerültek, Isten megfenyítette őket, kiáltottak Istenhez, Isten megszabadította őket, utána megint jól éltek, és újra ez ismétlődött. Lehet, hogy a te életedben is ez ismétlődik. Hogy hallasz egy jó tanítást, akkor elindulsz fölfelé, kezdesz a dolgokat jól csinálni, utána a dolgok kezdenek lassulni, kezdesz elfeledkezni az Istenedről, föllelkesülsz és olvasod a Bibliádat, utána kezd egy idő után elmaradozni az imáit, hogy mikor is imádkoztam utoljára, talán 2 hete, mit is kértem Istentől. És vannak ilyen időszakok. Nem tudom, hogy te hogy éled át a saját kereszténységedet, de Izrael életéből ezt látjuk, hogy voltak fönt, aztán lent, aztán fönt, aztán lent, és így, mint hogy a hullámvasúton mennének. Én azt gondolom, hogy Izraelnek az életében ez tartott egészen a keresztig. Mert az Ószövetség volt az, ami egy olyan szövetséget jelentett számukra Istennel, ami a saját teljesítményükön alapult. Akkor élhették meg Isten áldásait, amit Isten nekik szánt, hogyha ők teljesítettek. Ha oda tették magukat, minden ígéret így szólt az Ószövetségben. Ha te engedelmeskedsz, akkor én megáldalak. De ha elfordulsz tőlem, akkor. Ők ebben éltek. Ennek a pulzálásában éltek. Én nem tudom, hogy te ebben élsz-e. De az új szövetség ettől sokkal jobb. A kereszt az, ami véget vet ennek a hullámvasútnak. Amikor megértjük, hogy amit Jézus tett értem, az elég. Nem az én teljesítményemen múlnak az áldások. A régi szövetség az ember teljesítményén múlott, az új szövetség Jézus teljesítményén múlik, amit ő tett értem. Nem, nincs szükség erre a hullámvasútra. Csak akkor, ha én magamat még mindig az Ószövetségben tartom. Jaj, hogy azért nem áld meg Isten, mert nem olvastam a Bibliát. Ez az Ószövetség. Ha az Új Szövetségben élünk, akkor Isten áldása nyugszik rajtunk. Mert akkor Jézus Krisztusban vagyunk. Azért áld meg, mert ott vagyunk az ő fiában, Jézus Krisztusban, akire minden ígéret igen és ámenné lett. Nem tudom, hogy a te életedben tart-e még ez. De ne gondolkodj úgy Isten áldásairól, hogy az a te munkádon múlik. Jézus Krisztus a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett. Nem végeztem veled, hanem elvégeztetett. Elvégeztem, ami az áldáshoz kell. Nyitva áll a trónterem ajtaja a szükség idején. Gyere be! Tiéd! Azt mondja az Efézusi levél, hogy megáldott Isten minket a mennyei világának minden áldásával. Ja, csak a jó keresztényeket. Ott van az apró betűsben, olvastad? Nem, nincs ilyen. Megáldott minket, akik ő benne vagyunk, a mennyei világának minden áldásával. Ma, amikor Isten ránk néz, akkor Krisztus igazságában lát. Jaj, Tamás, el se tudod képzelni, hogy én hogyan éltem az elmúlt egy hétben, egy napban. Ha Krisztusban vagy, akkor ő ma igaznak lát téged. A kereszten az történt meg, ez a bámulatos váltás. Ő elvette a bűneidet, magára vette azt, és meghalt értük, és megkaptuk az ő igazságát. Ebben állhatunk ma. Mi igaz emberek lehetünk. Nem a teljesítményünk miatt, mert hit által, kegyelemből üdvösségünk van. Ezért miénk Isten áldása. Így folytatja ez a rész, 33. vers. Te igaz vagy mindazok ellenére, ami bennünket ért, mert te hívan bántál velünk, mi pedig hitszegők voltunk. Hiszen királyaink, vezetőink, papjaink és őseink nem teljesítették szövetségedet, és nem figyeltek parancsolataidra és intelmeidre, amelyekkel intetted őket. És bár országunkban sok jó téteményt adtál nekik, tágas és kövér földdel ajándékoztad meg őket, mégsem szolgáltak téged, és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből. És most mi szolgák vagyunk, éppen azon a földön, amelyet őseinknek adtál, hogy egyék annak gyümölcsét és javait, azon vagyunk szolgák. Izrael újra visszatérhetett a földre, ahol volt, de adót fizetett Babilonnak. Szolgáik voltak. Termése azokat a királyokat gazdagítja, akiket fölénk helyeztél vétkeink miatt, és ők tetszésük szerint uralkodnak rajtunk és állatainkon. Mi pedig nagy nyomorúságban vagyunk. Ez egy nagyon fontos pont ebben az imában, ahogy itt a végén imádkozik. Tudjátok, miért csoda ez, amit itt látunk? Mert Izrael végre látja, hogy hol tart. Egy ember, aki végre meglátja, hogy hol tart, és legyen az egy ilyen pont, hogy Uram, mi a vétkeink miatti nyomorúságban vagyunk, szükségünk van rád. Emlékezzél meg a szövetségedről. Ez egy csodálatos pont, amikor meglátjuk, hogy mi hol tartunk lelkileg. És amikor őszintén szembe tudunk nézni valamivel, azt mondva, hogy Uram, egy bálvány van az életemben. Uram, egy bűn horgonyzik a kikötőben. Uram, ezzel a dologgal el kell bánni. És ez nem azt jelenti, hogy Uram, mostantól ezzel jobban fogom csinálni, hanem az, hogy Uram, rád van szükségem. Ezt a dolgot vedd ki az életemből. Ez a nyomorúság, amiben vagyunk, ez a mi bűneink miatt van, mondja itt Izrael. Látjuk, végre látjuk, hogy nyomorúságban vagyunk. És tudod, hogy Isten sose fordít el egyetlen embert sem, aki hozzájön kegyelemért. Ő nem fordít el egyetlen embert sem. Én azt mondja, hogy aki hozzám jön, azt én nem küldöm el. Így folytatódik a 10. fejezet. Mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk, amelyet pecséttel láttak el vezetőink, lévitáink és papjaink. Itt elkezd Izrael egy szövetséget kötni Istennel, újra, írásban. Igen. Megértettük, amit mondasz, Isten, kössünk szövetséget, leírjuk, aláírjuk, ott lesz a nevünk, most már értjük, komolyan vesszük. Uram, számíthatsz ránk. Az a furcsa, hogy ez az ima tele volt ezzel a de, azonban, mégis, ellenben, és ezek után azt mondják, hogy most most tuti, most meg fogjuk csinálni, amit mondtál, most az ígéd szerint fogunk élni, leírjuk, tegyél próbára minket, majd meglátod. És azt fogjuk látni ebben a fejezetben, hogy alárendelik magukat Isten igéjének, elkülönülnek az idegenektől, és elkezdik újra támogatni Isten munkáját a templomban. Na nézzétek tovább, a második vers. Az iratot pecséttel látták el Nehémiás, Halkijá fia, királyi helytartó és Cidkijá. Nem fogom felolvasni ezt a tengernyi nevet, csak átsuhanunk rajta. Olvasd el, házi feladat, gyötörjön a helyes kiejtés. Második verstől látjuk, ugye Nehémiás az első, ő az első a listán, fontos. Utána a harmadik verstől a kilencedik versig látjuk a papokat felsorolva, ők is aláírják ezt. Tizedik verstől a lévitákat. Utána látjuk a nép fő embereit a 15. verstől a 19-ig, nem, 14-ig. Azt mondja, hogy... És azt mondja itt a 29. verstől, hogy a nép többi része, hálásak lehetünk, hogy Isten nem sorolta föl mind az 50 ezeret itt név szerint, a nép többi része, a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák és mindazok, akik a tartományok népeiből elkülönültek, az Isten törvényéhez csatlakoztak, feleségeikkel, lányaikkal, fiaikkal és lányaikkal együtt, mindenki, aki csak éretesszű volt. Azt olvassuk itt, ami nagyon fontos, és erről szeretnék most beszélni egy kicsit, remélem, hogy nem csak hozzám szól. Itt azt olvassuk a 29. versből, hogy elkülönültek a tartomány többi népeitől. És a 30. versben még azt is olvassuk, hogy csatlakozva tehát előkelő honfitársaikhoz átok alatt esküdtettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgálja Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak, tehát az Úrnak minden parancsolatát, végzése és rendelkezését. Megtesszük, Uram. Elkülönülünk az idegenektől, megtartjuk a törvényt, komolyan vesszük, Isten számíthatsz ránk. A Te igéd lesz a mércénk, amit az igédben olvasunk, úgy fogunk élni. Hát nem tudom, Isten ezt hogy hallgatta végig, amikor elmondták nekik. A szívük szándéka jó volt. Én azt gondolom, hogy Isten minket is elkülönülésre hív, hogy különüljünk el. De ezt a múlt héten már beszéltem nektek, hogy az elkülönülés az sosem csak annyi, hogy valamitől eljövünk, hanem a másik fele mindig az, hogy valakihez oda megyünk. Elkülönülünk a világtól, és mindazoktól a dolgoktól, ami Isten számára idegen, és oda megyünk Istenhez. Az elkülönülés lényege az, hogy valakit teljes szívből szeretünk. Ezért mondja Jézus azt, hogy a legnagyobb parancsolat az, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből. És csak neki félretesszük magunkat. Erről szól a házasság is, hogy van egy nő a 3,5 milliárd nő közül a Földön, aki számára elkülöníted magad. Vagy ha feleség vagy, akkor férfi. Hogy van rajta kívül sok férfi, de számára teljesen elkülöníted magad. Az övé vagy. Ő a szerelmesed. Ezt jelenti az elkülönülés, amikor egy valaki számára félreteszed magad. Isten számára tehetjük így félre magunkat. Ugyanígy tehetünk Istennel. Ha van köztünk egy szerelmes ember, akkor a szerelmesek így meg szoktak bódulni, meg szoktak kattani, nem? Így teljesen máshogy viselkedik, igaz, Norbi? Nem. Elkezdenek fésülködni, elkezdenek szépen öltözni, megnézik magukat a tükörben, ha találkozni fognak azzal a személlyel, súlyt vesztenek, stb. És ez a legjobb fogyókúra. Állandóan arra a személyre gondolnak, ha eljön az a személy gyűlibe, akkor lehet itt akár 5000 ember, csak az az egy, hogy ő itt van. De nem ugyanilyen Isten is, amikor szerelmesek vagyunk Istenbe. Hogy lehet körülöttünk bármi más, akkor nem tudunk másra gondolni, csak Istenre. Ezt jelenti az Isten számára való elkülönés, amikor annyira szerelmesek vagyunk az Úrba. Hogy nem akarunk semmi olyan dolgot, ami megzavarná ezt a kapcsolatot. És én nem tudom, hogy a te szíved itt van, de én szerintem szeretné Isten, hogy a szívünk itt tartson, és ő akarja ezt a munkát végezni bennünk. Amikor egy ilyen szerelmes ember van, akkor a régi barátok mindig megsértődnek, mert akkor le vannak így ejtve, hogy lehet, hogy velünk nem lóg, biztos csak már megint azzal a személlyel van. Így lehetünk mi is Istennel, hogy így ő van és senki más. És az motivál minket, hogy mi az, ami növelhetné a vele való kapcsolatunkat. Ez az elkülönülés titka. Nem az, hogy akkor nem dohányozhatom, nem mehetek diszkóba, nem, és akkor itt van ez a lista, amit a keresztények nem csinálnak. Ha valaki így gondol a kereszténységre, az el fog bukni állandóan, mert ebben nincsen mozgató erő. Az elkülönülés nem az, hogy ezeket a dolgokat nem csináljuk, hanem hogy annyira egy személynek vagyunk félretéve. Annyira istené vagyunk, hogy semmi dolgot nem akarunk tenni, ami számára fájó lenne, ha látná az életemben. Vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy mennyire mehetek közel a szakadék széléhez, hogy még ne essek le. Ez nem elkülönülés. Mennyire mehetek közel az Úrhoz, hogy semmilyen dolog ne legyen az életemben, ami nem tőle van. Ez az elkülönülés. És azt mondja itt az ige, hogy elkülönültek a többi néptől, és oda mentek Istenhez. Amikor a szívünk ennyire ég Jézusért, amikor látjuk, hogy a kereszten milyen szeretetet mutatott irántunk, és az életünket hálából éljük, akkor élhetünk így, elkülönültem. Amikor Uram, tudom, hogy én bűnös vagyok, de te meghaltál értem, megváltottál. A te kegyelmed és jóságod annyira jó nekem, hogy alig bírok lélegezni. Én nem szeretném, hogy minket úgy ismerjenek, hívőket, hogy mik azok a dolgok, amiket nem csinálunk. Én azt szeretném, hogy úgy ismerjenek, hogy miket csinálunk, hogy kivel töltünk időt, hogy ki után futunk, hogy kiről beszélünk, hogy ki a szívünk szerelme. Amikor Antiókiában a keresztényeket egy gúnynével látták el, hogy keresztények, az azt jelentette, hogy kis Jézusok. Ez volt a pogányok részéről a bántó megjegyzések a hívő testvérekkel. Ti kis Jézusok. Annyira Jézus látszik az életekből. Ez a kereszténység nem egy vallás, hogy ezt meg ezt, nem, hanem egy kapcsolat, egy élő kapcsolat Jézus Krisztussal. A Kolossé 3-ban, odalapozok, olvasunk erről, Kolossé 3:8. Erről a elkülönülésről. Így olvassuk a Kolossi 3:8-tól. Most azonban vessétek le magatokról mindezt. Haragot, indulatot, gonoszságot, az Isten káromlást a szátokból, a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. És felöltöztétek az új embert. Itt van az elkülönés. Amikor levetkőzzük az új embert. És ez nem egy vallás, ahogy az előbb mondtam, hanem egy ez egy élő kapcsolat, amikor valaki hívő lesz, akkor újjászületik. Nem attól lesz keresztény, hogy bejön egy templomba, vagy bejön egy gyülekezetbe. Hogy lehetek a gyülekezetetek tagja? Hogy lehetek az egyház része? Nem így, hanem oda születni kell. Bele kell születni. Újjá kell születni. Úgy, ahogy a családodba se csatlakoztál, hanem beleszülettél. Az Isten családjába se csatlakozunk, hanem beleszületünk. És abban a pillanatban egy csoda történik az életünkben. Mi nem maradunk ugyanazok a személyek, ami volt, az elmúlt, és mi íme újjá lettünk, mi új teremtés lettünk. És elkezd az életünkből kimenni, ami nem odavaló. Ezért mondja Pál, hogy vessétek le a haragot, az indulatot, a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, vetkőzzétek le ezeket a régi dolgokat. Különüljetek el ettől, és utána így folytatja, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, és hogy egyre jobban megismerje őt. Így már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetélhetlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Letenni a régit, fölvenni az újat. És ez látszódhat az életünkből. Így élhetjük a kereszténységünket. Hogy meglátszik, hogy kit követünk, mert ezek a dolgok igazak a mi Úrunkra. A könyörületes szív. A jóság, a szelídség. Mi nem vagyunk a törvény alatt. Nem tudom, hogy hányan gondoltok úgy a szombatra, hogy hű, ma nem dolgozhatok. Meg kell tartani a törvényt. Mi nem gondolkodunk így a szombatról, nem? De tudod, hogy a szombat azért volt, hogy Isten népe az Úrral legyen? Mi nem vagyunk a törvény alatt, de töltünk időt Istennel. Megvan az az időnk, ami félre van téve Istennel. Jó, mi, nekünk nem kell megtartani a szombatot. De hogyha nem töltünk időt Istennel, akkor kidobtuk a lényeget. Persze, nekem nem kell szombaton nem dolgoznom. De viszont lehetek Istennel bármikor. A mi kereszténységünk egy kapcsolat az Úrral. Ülhetek a lábánál, élvezhetem a jelenlétét. És tudjátok, hogy én lelkipásztorként hányszor kihagyom ezt? Tök ciki ezt beismerni, de be lehet lépni egy ilyen profi kereszténységbe, amikor tudom, hogy én ezt csinálom, utána készülök bibliaórára, utána imádkozom, és csinálom a dolgomat, és kihagyom ezt, hogy élő kapcsolatot éljek Jézus Krisztussal. Kimarad a napból. Egy kereszténységet tudok élni Jézus nélkül, és ez tök ciki így. Ez nem kereszténység, ez vallás. De ő nem erre váltott meg engem, hanem hogy a szerelmese legyek, és ne tudjak másra gondolni csak rá. Ezt sokkal inkább szeretném. Erre vágyok, és ha ezt élem, akkor emiatt mások is vágyni fognak arra, ami az életemben van. A 29. verset nézzétek meg még velem, még egyszer itt a vissza Nehémiásba. Azt mondja, a nép többi része, a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák és mindazok, akik a tartomány népeiből elkülönültek, az Isten törvényéhez csatlakoztak, vessző, nézd meg, feleségeikkel, fiaikkal és lányaikkal együtt. Kik különültek el először, hogyha voltak feleségeik? A férfiak. Da-da-da-da. Tudjátok, hogy a mai társadalomban óriási károkat okoz az, hogy a férfiak, a férjek és az apák nem különülnek el hívőként, akár olyan dolgoktól, amitől el kell, hogy különüljenek. Azt mondta Pál Timóteusnak az ő első levelében, hogy férfiak, emeljék fel tiszta kezeiket és úgy imádkozzanak. Hogy a férjek járjanak elő példában a családjuk előtt, hogy hogyan kell Isten követni, hogyan kell őt imádni. Hogy vezessék a családjukat, vezessék a fiaikat, férjek, apák. Átokkal megerősített esküt teszünk. Hát ez nekem nem hangzik annyira jól, de ez volt a törvény része, amit Ezrás fölolvasott. Így hangzik a 31. vers. Ne adjuk lányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő lányaikat nem veszük feleségül fiainknak. Ez itt nem rasszizmus, hogy aki nem zsidó, az nem jöhet. Ez arról szólt, hogy aki nem ugyanazt a hitet követi, mint mi, az, ami nem akarjuk összekapcsolni az életünket. Ez nem rasszizmus, az igében nyoma sincs a rasszizmusnak. Az egy ördögi dolog. Itt ez arról szól, amit Pál az új szövetségben úgy mond, a 2. Korintus 6-ban, hogy ne legyetek fele más igában. Hogy ne kössétek össze az életeteket olyannal, aki nem ugyanabban a hitben jár, mint ti. Van olyan házasság, ami mégis ebben van. A jobb eset az, hogyha nem hívőként összeházasodtak, és az egyikük megtért. Ez se egy könnyű helyzet, de ez egy abban a szempontból örömteli helyzet, hogy legalább egyikük megtért, és remélhetőleg a másik is megfog. De amikor van egy hívő ember, és elvesz egy nem hívő asszonyt, vagy egy asszony igent mond egy nem hívő férnek, az olyan, mintha ő maga önként a tűzbe ugrana. Mint ahogy Pál mondja, hogy mit keres a világosság a sötétséggel, ez a kettő nem keveredik össze. Mondja, hogy nem adjuk a lányainkat feleségül az ország egyik lakóinak. Volt egy pásztor Amerikában, akinek 16 gyermeke volt, jó pár lány volt közöttük, és amikor jöttek a fiúk kérőként a lányaikhoz, akkor ő átnyújtott nekik egy kérdőívet. Amin kérdések voltak föltéve, hogy mikor születtél, hol laksz, mi a munkahelyed, mi a főnököd telefonszáma, és kérdések voltak, ami alapján le tudta mérni ennek a fiúnak az életét, hogy ő komoly hívő-e, hogy stabil-e a munkahelyen, hogy hogyan dolgozik, hogy mit lát a főnöke benne, és letesztelte, és hogyha a fiú azt mondta, hogy hát ez butaság, akkor már le volt írva, és hogyha átment a próbán, akkor lehetett esélye. De ez milyen jó így. Hogyha így gondolkodunk, én nem adom a fiamat, nem adom a lányomat senkihez, aki nem ugyanazt az Istent követi. Ha az ország lakossága árut, vagy bármilyen gabonát hoz be eladása a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján, vagy más ünnepnapokon. A hetedik évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. Vannak néha olyan tesók, lehet, hogy te is találkoztál már velük, akik azt mondják, hogy mi megtartjuk a szombatnapot. Nem tudom, hogy honnan veszik ezt, de ha valaki ilyennel találkozol, akkor nyugodtan tedd fel a kérdést, hogy és akkor te 6 napot dolgozol a héten? Mert ez, akkor azt mondja itt az igaz, hogy 6 napot dolgozz, és 1 napot pihenj. És azt mondja, hogy minden hetedik évben engedd el másnak a tartozását, és nevesd be a földet. Akkor ez is jön a csomaggal. Aki meg akarja tartani, ezt is teheti. Minden hetedik évben ugaron hagyni a földet, nem vetni be. Ez olyan érdekes, mert Isten, ez benne volt a mózesi törvényekben, de Izrael ezt nem tartotta meg. 490 éven keresztül kihagyták ezt, elmaradt 70 év, ami a földnek pihenést kellett volna adni, és Isten azt mondta az ő népének, hogy rendben, most viszlek titeket Babilonba, 70 évre, és én megadom a földnek azt a pihenést, ami jár neki. Isten nem lehet meglopni. Érdekes, érdekes, amikor Isten a mannával kapcsolatos rendelkezést azt a Izraelnek, emlékeztek arra? Minden nap hullott a manna az égből, és azt mondta Isten, hogy gyűjtsetek minden nap. Nem lehetett többet gyűjteni, mint ami arra az egy napra elég volt, amit meg tudott valaki enni. Mert ha valaki többet gyűjtött, és azt mondta, bespejzolok, minek gyűjtsek holmi, az ember mindig így gondolkodik, bespejzoltak, az másnapra megkukacosodott és megbüdösödött. Mindig csak arra az egy napra volt friss a manna. Tudjátok miért? Mert a manna, ami az igének a képe. Hogy minden nap megyünk reggel keresni Isten kincseit az igében. Az nem elég másnapra, minden nap meg kell keresnünk. De a 6. nap történt egy csoda. Ugye szombaton azt mondta Isten, hogy pihenjetek. A 6. napon az történt, hogy Isten azt mondta, hogy gyűjtsetek 2-szer annyit, ami 2 napra elég. Hol van ebbe a csoda? Hogy az a manna nem ment tönkre. Minden nap, hogyha egy kicsivel többet gyűjtöttek, akkor a feleségük már kiáltott, hogy megint több mannát gyűjtöttél, megbüdösödött a konyhába, vidd ki gyorsan. De azon a 6. napon nem történt semmi probléma. Friss maradt, és úgy ehették meg, mintha aznap reggel szedték. Csoda. Emlékeztek, amikor Izraelt bevitte Isten az ígéret földjére is? Már nem hullott manna az égből, hanem elkezdték a földet művelni. Isten azt mondta, hogy hagyjátok a földet ugaron minden 7. évben. Minden évben adott a föld termést, a 6. évben viszont 2-szer annyit termett. Az, aki foglalkozik a földdel, az tudja, hogy ez mit jelent. Isten csodát tett, és abban az évben 2-szer annyi termett, ami elég volt arra, hogy abban az évben ne kelljen a földet megművelni. Sőt, még arra is elég volt, hogy legyen magot vetni a 8. évben. Miért akarta ezt Isten így? Lehet erre az a válasz, hogy persze, hogy a föld frissüljön mezőgazdasági szempontból, nem csak emiatt, hanem hogy Izrael bízzon Istenben. Hogy Isten legyen, aki gondoskodik róluk. Isten azt szeretné, hogy bíz benne. Nekünk nem kell a szombatnapot megtartani, de ne dobjuk ki a lényeget. Bíz Istenben, és ne akard a saját ügyeidet megoldani egyedül. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként 1/3 sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára. Itt van az a másik rész, amit mondtam. Alárendelték magukat Isten igéjének, és eldöntik, hogy gondoskodnak, hogy elkülönülnek az idegenektől, és gondoskodnak a templomi szolgálatról. Ezekben a versekben, amit itt olvasunk, 9-szer szerepel ez a kifejezés, hogy Isten háza, újra és újra. Ez, amiben most ők összegyűlnek, ez nem Salamon temploma. Salamon templom egy dicsőséges épület volt. Ez az, amit Esdrás épített föl, amit úgy ismerünk ma, hogy Heródes temploma. Ez nem volt annyira díszes. És olvasunk a Habakuk könyvében arról, hogy az idősek, akik még látták a régi templomot, elkezdtek sírni, hogy hol van annak a templomnak a dicsősége. De a fiatalok, akik meg életükben először álltak a templomban, újjongtak örömükben, itt vagyunk Isten templomában. Ha ide jársz, és ez a te gyülekezeted, akkor én szeretném, hogy otthon érezd magad, egy, a másik meg, hogy felelősséget vállalnál ezért a helyért. Hogy ez a te templomod, ez a te helyed, nem fizikailag csak, hanem ez a közösség, ahol jársz, ez a te családod. Hogyha ide bejössz és látsz egy szükséget, az nem pár kiváltságos ember felelőssége és kiváltsága, hanem az a mi feladatunk, hogy egymás szükségeit betöltsük. Ha ide jársz, akkor ez a te helyed. Ők elkezdtek törődni azzal a helyel, ahova jártak. Fölajánlottak minden évben egyharmad sekert, ami nem tudom mennyi volt. A törvény szerint fél sekel kellett volna, és Jézus idejében újra visszaállt fél sekerre. De gondoskodtak arról a helyről. Ébredéskor, amikor Isten ébredést munkál az emberek szívébe, akkor mindig ez történik, hogy az emberek visszajönnek Isten igéjéhez, és amikor olvassák az igét, akkor úgy olvassák, hogy hogyan éljek, hogyan legyek ott a családomnak, hogyan legyek férj, hogyan legyek feleség. Amikor olvassák az igét, akkor mindig úgy olvassák ébredés idején, hogy mi az a dolog, amit ma akarod, Uram, hogy megtegyek. Így nyitják ki a Bibliát. Uram, minek engedelmeskedhetek ma? Elkülönülnek a világtól. Szeretik a családjukat, és tisztán tartják a gyülekezetüket. Nem csak, hogy felszedik a szemetet a földről, hanem Isten elkezd dinamikusan munkálkodni Isten testében, Jézus testében, az egyházban. A sorba rakott kenyerekre, az állandó ételáldozatra és az állandó égő áldozatra, a nyugalom napján, új holtkor és a megszabott ünnepeken, továbbra a szent adományokra és a vétek áldozatokra, hogy engesztelést szerezzenek Izraelnek és minden munkára Istenük házánál. Adtak arra, hogy az áldozatok mehessenek, hogy tovább mehessen ez. Mi papok, léviták és a nép sorsot vetettünk, hogy az áldozathoz szükséges fát családonként behordjuk Istenünk házába, évről évre a megszabott időben, hogy égjen a tűz Istenünknek, az Úrnak az oltárán, ahogyan ez elő van írva a törvényben. A törvényben az szerepelt, hogy a tűznek folyamatosan égnie kellett, de a tűzhöz fa kellett. Amikor Babilon fogságba vitte Izraelt, kivágták az összes fát, letarolták a vidéket. De volt néhány ember itt, amikor visszatértek, akik elhatározták, hogy ők gondoskodnak arról, hogy fa legyen a templomban. Ez egy ilyen kicsit olyan mellékes dolognak tűnik, nem? Hogy micsoda szolgálat fát hozni a templomba. De milyen hatalmas dologhoz kellett ez, hogy az a tűz éghessen. Ha te úgy érzed, hogy nem tehetsz sokat azért a munkáért, ami itt van, akkor lehetsz te ilyen fahordó. Egy fizikai módon, valami természetes módon részt veszel a szolgálatban. Isten neked is szánt egy helyet benne. Bevisszük földünknek első termését és mindenféle gyümölcsfának az első termését évről évre az úrházába. Első szülött fiainkkal és állatainkkal is úgy járunk el, ahogyan az elő van írva a törvényben. Marháink és juhaink első szülöttjeit bevisszük Istenünk házába a papoknak, akik szolgálatot végeznek Istenünk házába. Kenyértésztánknak, mindenféle gyümölcsfánknak, a musnak és a bornak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házába, a kamráiba, a papoknak. Földünkről a tizedet pedig a lévitáknak, és a lévitáknak kell beszedniük a tizedet minden földművelő városban. Ebben a pár versben újra ismétlődik ez a kifejezés, hogy első, elsőszülött, első termés. Mit jelent ez? Odaadták Istennek a legjavukat. Odaadták újra Istennek, ami jár neki. A legjobbat adták, nem a maradékot. Ha az időnket nézzük a törvény alapján, azt látjuk, hogy Isten elkérte Izrael idejének a hetedét, a szombatnapot. Ha a jövedelmüket nézzük, azt mondjuk, hogy Isten elkérte a jövedelmük tizedét. De valójában Isten az egészet akarta. Mit mondasz, Tamás? Isten a szívüket akarta. Nem a hetedét, nem a tizedét, az egészet. Csak ez volt az az eszköz, amin keresztül a szívük Istennél maradt. Az ember szíve kapzsi. Az ember szíve romlandó. Isten nem csak egy darabot akar a szívünkből, nem csak a heted részét. Hó, vasárnap olyan tűzzel égek Istenért. Ja, ma hétfő van, ma dolgozom. Isten azt szeretné, hogy égjen a szívünk Istenért minden egyes nap. Ő az egészet akarja. Hogyha te mérgelődve adsz Istennek, akkor ne hagyj. Isten a jókedvű adakozót áldja meg. Hogyha úgy adsz, hogy megint a tizedet be kell, akkor inkább költsd pizzára. Költsd valami másra. De egy olyan ember, aki szerelmes Jézusba, az nem azt fogja nézni, hogy nem még ez a fillér oda csúszik, mert fölfelé kerekítünk a tizedben, hanem ő ad. És nem csak úgy ad, hanem adja magát Istennek. Istennek nem a pénzünk kell. Aki abból sok van. Övé a föld és a mindenség, ami rajta van. nem csak a tized lesz az övé, hanem a 90% is az övé. Ő a szívünket akarja. Ha szerelmes vagy Jézusba, nem fogod számolgatni a pénzt, hogy adtam már eleget. Adtam az időmből eleget. Adtam magamból eleget. Ők odaadták az első termést, odaadták a legjobbat. Uram, engedd meg, hogy a szívünk újra így szerelmes legyen beléd, hogy odaadhassuk neked a legjobbat. Egy ároni pap legyen a lévitákkal, amikor a léviták beszedik a tizedet, a léviták pedig vigyék be a tizedet, tizednek a tizedét Istenük házába, a kincstár kamráiba. Ezekbe a kamrákba kellett bevinniük Izrael fiainak és a lévitáknak felajánlott gabonát, mustot és olajat, mert ott vannak a szentedények, meg a szolgálatot végző papok, a kapuőrök és az énekesek. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Így fejezik be ezt az imát. Aláírtuk, megtesszük, Isten bízhatsz bennünk. Hogyha tovább lapozunk a 13. fejezetre, lapozzatok velem oda egy pillanatra. 13. fejezet, 10. vers. Ugye ők most kötelezték magukat, hogy mindig megadják, ami a szolgálatra kell. 13. fejezet, 10. vers. Megtudtam azt is, hogy a lévitáknak járó részt nem adták meg, és ezért a szolgálatra kötelezett léviták és énekesek elszögdöstek a maguk mezejére. Két fejezet telt el a nagy eskü óta, és már nem működik. 13. fejezet, 23. vers, ugye ők megfogadták, hogy elkülönülnek az idegenektől. Ugyanabban az időben láttam olyan júdaiakat, akik asdódi, amóni és moábi nőket vettek feleségül. És Nehémiás volt, akit megszidolt, volt, akit megtépet, volt, akit megvert, ez az ő ilyen tanácsadó időszaka volt. Ez volt a nagy eskü. Volt nagy esküt tettél így Istennek, hogy na most mennyi ideig tartanak azok? Ez az ima, meg ez a könyv Isten hűségéről szól. És szépen bemutatja az ember hűtlenségét. Ez a könyv Isten hűségéről szól. Hogy van egy szerető, irgalmas, türelmes, jó, szelíd, alázatos Istenünk. Aki soha nem hagy el minket. Nem vet el minket. Ha engedetlenek vagyunk, akkor megenged olyan helyre jutni minket, ahol megtörik a szívünk. Ahol kiáltunk hozzá, és Isten meghallja a kiáltásunkat. Hogyha te egy olyan életet élsz, amit az előbb említettem, hogy ilyen hullámzót, hogy most jól vagyok, most nem vagyok jól, most jól vagyok, most nem vagyok jól, akkor én arra kérlek, hogy nézz a keresztre. Nézz azra a szövetségre, amit Isten kötött velünk. Mi már nem az Ószövetségben vagyunk, amikor a dolgok azon múlnak, hogy mi hogy teljesítünk. Az új szövetség ennél sokkal jobb. Az áldások az ő teljesítményén függnek. Az, amit ő tett értünk a kereszten. Lehet, hogy én nem vagyok jól, de Isten megáld engem. A legmegdöbbentőbb áldások akkor jönnek, amikor nem vagyok jól. Amikor nem olvastam a Bibliát, amikor nem imádkoztam egy ideig, és Uram, te megáldasz, hogy lehet ez? Te jó vagy hozzám? Te még most is szeretsz? C.S. Lewis mondta azt, hogy a kereszténység az nem a cselekedetekben tökéletesedik, hanem a kapcsolatban. A kereszténység az nem a cselekedetekben tökéletesedik, hanem a kapcsolatban Jézussal. Amikor kiakadsz, akkor úgy tudsz oda menni Istenhez, hogy Uram, én annyira bunkó vagyok, egy bűnös. De te szeretsz, Uram, folytasd a munkádat bennem. Amikor elbukok, hogy Uram, én vétkeztem, de bocsáss meg, és vigyél tovább. Ez a tökéletes kapcsolat, amikor mindig visszamehetünk hozzá. Hadd tegyek fel egy kérdést neked. Ha ma megnézed az életedet, akkor elkülönültebben élsz, mint mondjuk a tavalyi évben. Mert ha nem, akkor úgy nevezhetlek, hogy visszacsúszó vagy. Visszacsúszó. Tudod, hogy Isten szereti a visszacsúszókat? akik oda jönnek Istenhez, és azt mondják, hogy Uram, folytasd a munkát bennem. Hadd ne folytatódjon ez így. Uram, fordíts az életemen. Nekem szükségem van rád. De én azt szeretném kérni, hogy legyél magaddal őszinte. És amikor fölteszed ezt a kérdést, akkor válaszolj rá őszintén. Elkülönültebben élsz most, mint korábban. Hogyha látod a saját életedet tisztán, akkor mehetsz oda is nehez így, hogy Uram, az én életemben van egy nyomorult pont, az én életemben van egy küzdelmes hely. Te rád van szükségem. Ha itt vagy, és úgy érzed, hogy távol vagy tőle, ne az Ószövetségben élj, élj az Új Szövetségben. Nézz fel a keresztre, hogy ő mit tett, érted. Azt mondja a János levele, az 1 János első fejezete, 9. vers, hogy amikor mi megvalljuk a bűneinket. Ez a szó, hogy megvallani, ez azt jelenti, hogy egyetérteni. Ugyanazt mondani, mint Isten. Mit jelent ez? Az, hogy Uram, neked igazad van, én vétkeztem. Az én életemben ez egy bűn. A kívánság. Az én életemben bűn a hazugság. Az én életemben bűn ez a tolvajlás. Az én életemben bűn ez a pornográfia. Akármi az, ami igaz, arra azt mondjuk, hogy Uram, neked igazad van, ez bűn. Ez jelenti a megvallás. És az az ígéret, hogy Isten hű és igaz. Megbocsájt. Azért, amit Jézus tett. És megtisztít minket minden gonoszságtól. Lehet, hogy ma így egyet kéne érteni Istennel valamiben, ami az életünkben van. Amit Isten igéje oly tisztán elénk tesz, hogy nem jó ez így. Értsünk egyet Istennel. Térjünk meg ebből a bűnből. Valljuk meg Isten előtt. És ön megbocsát és megtisztít. Én nekem nagyon tetszik ez az ima. És nagyon tetszik az az ébredés, amit itt Isten Izraelben végez. De ő ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ezt az ébredést el tudja végezni a szívemben. Nekem szükségem van rá. Én szeretnék újra ilyen szerelmes lenni Jézusba, hogy itt látom. Hogyha van valami, ami Isten most így eléd tett, így a tükörben megláttad, akkor ne esd a földre. Akkor vald meg. Vidd a szíved így Isten elé. Uram, én szeretném ezt. Erre vágyom. Mennyi atyám, köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Köszönjük a te ígédet. Köszönjük ezt az időszakot Izrael történelmében, amikor ilyen őszintén oda tudtak fordulni feléd, és esküdtettek, komolyan gondolták, Uram. Köszönöm, hogy mi nem ilyen szövetségben élünk veled, ahol ez a mi eskünkön múlik, a mi teljesítményünkön múlik. Mi se jutnánk sokkal tovább, mint ők. Nekünk nem is kéne két fejezet, Uram. De köszönöm, Uram, hogy a mi szövetségünk veled ennél sokkal jobb. Mert te a kereszten elvégezted értünk a megváltást. Te úgy kiáltottál ott, hogy elvégeztetett. És a kárpét, ami addig elválasztotta Isten jelenlétét az emberektől, az ketté hasadt. És ma nyitva áll az út. Köszönöm, hogy az egyetlen áldozatoddal tökéletessé tettél minket Isten előtt. És megbocsájtotta Isten minden bűnünket. Uram, az az imám, hogy tudjunk hálából élni neked. Hogy tudjunk egy kapcsolatban élni veled. Hogy a vallásnak a maradéka is kihújjon az életünkből. És arra kérlek, Uram, hogy eleveníts meg a te ígéddel. Ahogy ezt a munka folyt Izraelben, ahogy olvasták az igét, a szívük csak formálódott és formálódott. És Uram, az az imám, hogy ezt éljük át mi is, ahogy az igéd átformálja a szívünket, hogy lángra gyújtja a szívünket újra, hogy ilyen szerelmesek legyünk beléd, Jézus. Hogy az elkülönülés az életünkben ezt jelentse, Uram, hogy levetjük a régi dolgokat, és felöltjük az új embert, aki valóságos igazságban és szentségben teremtetett, aki rád hasonlít, aki te vagy, Uram, mert te jössz bennünk már. Uram, kérlek, hogy ha van köztünk olyan tesó, aki távol érzi magát tőled, Uram, úgy érzi, hogy ő visszacsúszott, ő távol van, ő elbukott, Uram, kérlek, hogy emlékeztesd a kegyelmedre őt, az irgalmadra, hogy odafordulhat feléd, mint a tékozló fiú, aki hazatért, és az apja milyen örömmel fogadta, átölelte, megcsókolta, ráadta a díszes ruhát, és köszönöm, hogy minden egyes alkalommal, amikor odafordulunk hozzád, átélhetjük ezt, Uram. Köszönöm, hogy te nem hagysz el, nem távolodsz el. Kérlek, töltsd be a lelkeddel újra, Uram. És az az imám, hogy holnap visszamegyünk a munkahelyünkre, elkezdődik újra a mókuskerék, Uram, a mi szívünk ne legyen már ugyanaz, hanem minden egyes nap a tiéd legyen. Minden egyes nap szóljon rólad. Hogy lehet, hogy a körülöttünk lévő világ nem változik, de mi megváltozunk. Uram, mi szeretnénk só és világosság lenni a körülöttünk lévő embereknek. Hogy az a szerelmes dal, ami a szívünkben szól, azt mások meglássák, észrevegyék. Megérezzék a te illatodat az életünkből, Uram. Hogy ne kelljen a szánkat se kinyitni ahhoz, hogy róla tudjunk bizonságot tenni. Uram, köszönöm, hogy a kereszténységünk sokkal több, mint dolgok, amiket nem teszünk. Uram, mi veled lehetünk. És Uram, ezt szeretnénk élvezni. Köszönöm, hogy már nem vagyunk a szombatnap alatt, de Uram, mi szeretnénk fogni egy napot, és csak neked szánni, Uram. Nem a törvény miatt, hanem a szívünk miatt, hogy te elrejted ezt a vágyat a szívünkbe, Uram. Vonj magadhoz közel, Jézus. És köszönöm, hogy megáldasz, Uram, mert annyira szeretsz minket, hogy a fiadat adtad értünk. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.